Istenünk, köszönjük, hogy megállhatunk ennek az évnek az utolsó napján, estéjén a Te jelenlétedben. Köszönjük, Istenünk, hogy hálaadással, dicsőítéssel tekinthetünk vissza. Köszönjük, hogy hatalmas karjaidon, szeretetedből hordoztál bennünket, gondot viseltél rólunk és megáldottál minket. Szeretnénk ezen az estén, Urunk, egy nagy hálaadást tenni feléd, mondani neked, segíts meg ebben bennünket, Urunk, és úgy van az, Uram, hogyha ezernyi ajkunk vagy nyelvünk lenne, akkor se tudjuk ezt kifejezni. De fogadd el, Urunk, dicsőítésünket és hálánkat, úgy, ahogy el tudjuk mondani neked. És vizsgálj meg bennünket, Urunk, és segíts meg, hogy lássuk meg igét fényében, mi az, amit nem úgy tettünk, ahogy elvártad volna tőlünk, miben hibáztunk, miben vétkeztünk. Kérünk, jó Istenünk, hogy adj kegyelmet nekünk a változásra. Sokszor annyira erőlködünk azért, hogy változzunk meg, kínlódunk, és ez nem kedves neked. De köszönjük azt, Urunk, hogy Te akarod a változást, Te akarsz minket formálni, és kérünk, hogy tedd meg ezt velünk ezekben a napokban. Köszönjük, jó Istenünk, hogy a Te házadban lehetünk, hálát adunk mindenért, kérünk, hogy áld meg ma esti összejövetelünket, és minden szolgálatot hagyd legyen nagy neved dicsőítésére. Amen.
Fogunk olvasni a Lukács evangélium a 13. részéből. A 6. versen kezdem az ige olvasást, a 9. verssel befejezőleg. És ezt a példázatot mondá. Vala egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találó. És mondá a vincellérnek. Imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vág ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén mondanéki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vág ki azt.
Eljöttünk, testvéreim, hálát adni, eljöttünk az Úr jelenlétébe, hogy vizsgáljon meg bennünket, biztos eddig is gondolkodtunk ezen, hogy hogy is volt ez az esztendő, hogy lett volna jobb hogy lett volna szebb, hogy lett volna áldásosabb. És az Úr ezt a gondolkodást, ezt a fajta mérlegelést akarja folytatni ezen az este is. Az Úr áldjon meg mindnyájunkat, akik eljöttünk az Úr házába. Különösképpen szeretném üdvözölni, köszönteni a Szilágy Krasznai fiatalokat. Nagyon örülünk nektek, kedves testvéreim. Nagyon örülünk, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek ide közénk a gyülekezetbe, és majd a szilveszterezésre és a holnapi alkalomra. Az Úr áldjon meg benneteket, kívánjuk, hogy nagyon jól érezzétek magatokat, és az Úr áldjon meg ma este a szolgálatban is, hiszen ők fognak szolgálni ma este közöttünk. És hiszük, hogy az Úr felhasználja őket, és Isten igéjét annak érdekében, hogy formáljon és vezessen bennünket a lelkiekben közelebb az Úrhoz. Most közösen fogunk énekelni egy közös éneket, amiután Nagykosza Lőrinc testvér fog szólni Isten igéjéből.
Ismét elmúlt egy esztendő. Nem is kérdem a testvéreket, mert én se tudtam volna megmondani, ha nem néztem volna meg, hogy ezelőtt egy évvel mit olvastunk itt fel igehirdetés alapjaként. Így hát nem ismerem a testvéreket megkérdezni, mert én se tudtam volna. Hát az Úr Jézus, amikor azt mondta tanítványoknak, hogy menjünk át a túlsó partra, és tudjuk a történetet, hogy úgy, ahogy mentek át a túlsó partra, hát a hajó viharba került. És nem is kicsiny viharba. Azt mondja az ige, hogy úgy nézett ki, hogy már-már elsüllyednek. De nem süllyedt el a hajó. Nem süllyedt el a hajó, hanem átment a túlsó partra együtt a Mesterrel, együtt az Úr Jézus Krisztussal. Mi is elmondhatjuk, ugye testvérek, egy év távlatából, hogy olyan csodálatosan Isten gondot viselt rólunk. Lehet, hogy néha jöttek a csüggedés hullámai az életünkben, családunkban, személyes életünkben. El voltunk csüggedve, letörve, problémák, nehézségek, és ezek a hullámok úgy verték a mi hajónkat, a mi életünket. És az Úr nem hagyott el. Aztán jöhettek a félelem hullámai. Félelem a jelentől, félelem a jövőtől, félelem a bizonytalantól. Sok mindentől, a gazdasági helyzettől, a körülményektől. Félelem. Ez is egy hullám, ami sokszor veri a mi hithajónkat, a mi életünket. Aztán jöhettek a betegség hullámai is. A megpróbáltatás hullámai. Amikor az Úr megengedte az életünkbe, vagy a családunkba, hogy betegség jöjjön, olyan betegségek, amire nem is gondoltunk, nem is számítottunk. Vagy más nehézségek, más próbák. És úgy, ahogy a tanítványokat Isten nem hagyta el az Úr Jézus Krisztusban, bennünket sem hagyott el az Úr. És ma este jöttünk, hogy hálát adjunk Istennek. Jöttünk, hogy magasztaljuk a mi édesatyánkat, addig, amíg a világ szervezi az ő bűnös élvezetét és bűnös ünneplését, addig az Isten népe, mi dicsőítjük a mi Urunkat, és neki adunk hálát. Isten jogot formál ahhoz a fához, amelyik az ő kertjébe van ültetve. Ezért kereste a gazda a gyümölcsöt, mert a fa az övé volt. Mert az ő tulajdona volt. És ezért jogosan kereste. Csak volt egy probléma, nem talált a fán gyümölcsöt. Lehet, hogy volt nagyon sok levél, lehet, hogy nagyon körbe kellett nézni, mert ha távolról néztük, vagy nézte más, olyan megtévesztőnek nézhetett ki. Olyan szép ez a fa, olyan szép zöldellő. De amikor közelebbről megnézte a gazda, hát gyümölcsöt nem talált. Ami a legfontosabb, és amiért a gazda oda helyezte ezt a fát az ő kertjébe. És azt mondja Isten igéje, hogy amikor a gazda megnézte és nem talált gyümölcsöt, akkor elhangzott a rettenetes ítélet. Azt mondja, vág ki! Miért foglalja helyet hiába? Nincs rá szüksége. Tovább nem tartom itt. Elég volt. Mit talál Jézus a mi életünk fáján, testvérek? Ma este legyen ez egy kérdés a mindannyiunk életében, és tekintsünk ma este önmagunkban. Mit talál az Úr Jézus az én életemben? Ott van, ott volt ebben az esztendőben a hálaadás gyümölcse. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok. Mert ez az Isten akarata. A hívő emberre nézve ez az Isten akarata. Hogy mindenkor, mindenért hálát adjunk. Keresi az Úr ma este a gyümölcsöt. Itt, ebben a gyülekezetben. Itt az én szívemben. És mindannyiunk életében. Talál-e az Úr? Van-e gyümölcs? Aztán ott van-e a békesség gyümölcse? Szentlélek gyümölcseiből vettem 2-t, 3-at, 4-et. A békesség gyümölcse ott van-e a szívemben? Vagy pedig a körülmények határozzák meg, hogy mikor milyen idegállapotba, milyen lelki állapotba vagyok, vagy milyen a viselkedés módom. Attól függ, milyen a körülmény. És annak a függvényében beszélek, vagy viselkedek. Keresi az Úr a békesség gyümölcsét. Megtalálja-e? Aztán keresi az Úr az öröm gyümölcsét is. Hát a hívő embernek a szívében hogy ne lenne öröm? Amikor tudjuk, hogy az Úr megbocsájtotta bűneinket, amikor tudom, hogy az Úr Jézus megszabadított bűnterheimtől, hogy ne lenne bennem öröm? Azt énekeljük az egyik énekben, szívemből háladal, újjong feléd. Újjongok, örülök. Tele vagyok örömmel, csordultig van a poharam. Hát de akkor is, ha jöttek a próbák, a nehézségek, a betegségek, a Szentlélek által Isten a hívő embert felül tudja emelni minden problémát. Ezt most könnyű kimondani. De a koporsó mellett, de a beteg ágy mellett, de amikor olyan betegség van, hogy kilátástalan a helyzet, nem könnyű ezt kimondani. De azt mondja Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Aztán ott van-e a szeretet gyümölcse a szívemben? Tudok-e szeretni? Tudok-e megbocsájtani? Tudom-e szeretni testvéreimet, azokat is, akik engem látom, hogy szeretnek, és azokat is, akik látom, hogy nem annyira kedvelnek, nem annyira szeretnek? A szeretet gyümölcse. Ezeket a gyümölcsöket az Úr mind ott várja. És amikor a gazda ránéz, vagy rám néz, és nem talál gyümölcsöt, akkor azt mondja, hogy vág ki! Elég volt! Eddig adtam lehetőséget, adtam kegyelmet, elég volt! Nincs tovább! Befejeződött! Vége! Nincs rá szükségem! És akkor olvastuk az Isten igében, hogy jön a vincellér, és azt mondja, amikor hallja ezt a rettenetes ítéletet. Uram, adjál neki még egy esélyt. Kérlek, még egy esélyt adjál neki. Még egy lehetőséget adjál ennek az embernek. Annyit megtettem érte. Az életemet adtam ezért a fáért, aki eddig nem termett gyümölcsöt a mennyország számára. Uram, ne legyen még vége. Ne legyen vége, Uram. Ha lehet, változtasd meg. A döntés változzon meg. Vállalom, hogy még egyszer körbe kapálom. És tudjátok, testvérek, ez a körbe kapálás, ez az Isten csodálatos szeretetének a jele. Akkor, amikor Isten veszi a kapát és körbejár, a megpróbáltatás kapáját belevágja az életünkbe, és újból megpróbálja megpuhítani a kemény, kérges szívünket, hogy az ige magja végre belehújjon, hogy végre gyümölcsöt teremjünk, hogy végre a mennyország is örüljön, hogy valóban ott vagyok ebben a kertben. És aztán azt mondja az ige, hogy megtrágyázom körbe. Tudjátok, testvérek, ez az Isten kegyelmének azok a csodálatos órái. Amikor van egy evangelizálás, amikor szól az Isten igéje, amikor lehetőséget ad az imádkozásra, amikor felszólítás van, ha valaki szeretne dönteni az Úr Jézus mellett, az álljon fel, az nyújtsa fel a kezét. Isten körbejár az ő kegyelmével, és megpróbál jó belátásra bírni. Megpróbálja, hogy változtassak az eddigi életemen, ahogy eddig éltem gyümölcstelenül, haszontalanul a mennyország számára. És ezek a drága körbekapálások ebben az évben sem múltak el. Annyi sok kegyelmi lehetőséget adott nekünk Isten ebben a gyülekezetben. És amikor leültünk a családban együtt imádkozni, amikor ifjúsági konferenciák voltak, és annyi minden programot szerveztünk csak azért, hogy az Úr jelenjen meg köztünk, hogy legyen gyümölcstermés, legyen változás, legyen döntés, legyen szabadulás, legyen lelki megújulás. Uram, azt mondja a vincellér, ezt a dolgot, ezt a részét, ezt vállalom én még egyszer. És higgyétek el, testvérek, hogy ez a ma este pontosan ezért van. Pontosan ezért van. Mert az Úr Jézus még egyszer vállalta az életem és az életed fölött, a gazda előtt, hogy az ő kegyelmének drága óráit még egyszer ideadja, hogy és pedig, hogy éljek a lehetőséggel. Az a fa, amely nem terem gyümölcsöt, az ki lesz vágva. Annak a gyülekezetnek, ahol nincs gyümölcs termés, ahol nincsenek megtérések, ahol nincs megújulás, nincs jövője. Ennek a fának, ha nem fog teremni még egy évig, biztos, hogy a gazda ki fogja vágni. Mert elhangzott az ítélet. És ahol nincs gyümölcstermés, előbb-utóbb az a gyülekezet elhal. De van lehetőség. Van lehetőség a tovább élésre. Van lehetőség a virágzásra és a gyümölcs termésre. És ha engedelmeskedünk a Jóisten igének ma este, és ha engedjük, hogy az Úr megújítsa a szívemet, a családomat és gyülekezetemet, akkor ez garancia arra, hogy van jövőm. van jövő. És szeretném mondani azt, hogy a hívő embernek van jövője. És lehet feltesszük a kérdést, de akkor is, ha én halálos beteg vagyok, van jövőm? Igen, van jövő. Nem biztos, hogy évtizedeket fogok még itt élni ezen a földön. De mi az örökké valóságra nézünk. Mert nincs itt maradandó városunk. Aki gyümölcstermő, és ma este eldönti a szívében, hogy én valóban eddig gyümölcstelen voltam a mennyország számára, de ezután én Istennek akarok szolgálni, az Úrnak akarok élni, annak az embernek van jövője. És ha mi eldöntjük ezt közösségileg, gyülekezetileg ma este, kedves testvérek, kedves krasznai fiatalok, van jövője az életünknek. Az Úré a dicsőség. Segítsen az Úr bennünket erre. Amen. Amen. Énekelni fogunk. Vagy a krasznaiak? A krasznaiak szolgálatnak férjük. Úgy, ahogy beosztották maguk között szolgáljuk.
Szent vagy, szent vagy, szent.
Örülünk, hogy eljöttünk, és amit látjuk a testvérek, el is jöttünk elég sokan. Kereken 50-en vagyunk. Ez az első alkalom, hogy a krasznai fiatalok szilveszterkor nincsenek otthon, és elég nagy döntés volt a részünkről, hogy eljöjjünk. De szeretnénk valóban együtt tölteni a testvérek a szilvesztert, és szeretnénk, hogyha valóban, mint a Zsoltárok könyve ír a 92. része, a második vers, hogy az Úr hűségéről emlékeznénk meg éjjel is. És szeretnénk így tölteni a testvérekkel, és fogadják szeretettel a mi szolgálatunkat.
Az a 3 év elmúlt. Hirtelen, mint a többi mind. Alig jött és tova suhant megint. Év lett volna, vagy tűnő pillanat? Mennyi mindenre nem telt, nem maradt. Rá se értek virágá festeni lelkem bimbóban alvó tervei. Régi adóságok roskasztanak, mert olyan rövid volt a perc, a nap. De mélyen egy felismerés sikolt. Mesterednek csak 3 éve volt, és elég volt, és mégse volt kevés. Tengernyi kínfogadta, szenvedés. Az elveszett világ váltságra várt. Milliók hordta görnyeztő igát. S ő, rövid 3 föld év után azt mondhatta. Elvégeztem, atyám. Abból a 3 évből lett nekem szabadulásom, békém, életem. S aki él, azóta abból él. Századok tűnnek, mint hulló levél, de megoldás örökre az marad, mit ő elvégzett 3 év alatt. Míg 3 év titkát vallatom, s tűnő évek zenét hallgatom, új évem imádkozva, csendesen, abba az isteni kézbe teszem. Mint valamikor régy egy kisgyerek, az ezreknek elégött kenyeret fenn a hegyen kezébe tette le. S boldog csoda történik vele. Pillanata nem pillanatot ér. Lesz belőle áldott csoda kenyér. Minden perce, morzsája viszi szét 3 év erejének jó ízét. Amen.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket is. Nagy öröm van a szívemben, és mindannyiunk szíve, hogy itt lehetünk. Tudjuk, hogy nem kicsi áldozatba került ez a testvéreknek sem, nem csak nekünk, hogy eljöjjünk is. Szívemnek az a vágya, hogy egymás hite által hadd tudjunk épülni ezen az ünnepen is, hadd tudjuk közösen dicsőíteni a mennyei atyánkat. Az elmúlt napokban az a gondolat foglalkoztatott, hogy hogyan kell én várjam ezt a szilvesztert, ezt az ünnepet. Ugye nem olyan nehéz visszaemlékezni az elmúlt évre, egy évet visszaemlékezni, és azon gondolkozok, hogy ott találom magam, és sok fogadalmakat teszek, új célokat tűzök ki magamnak, és most, amikor visszanézek, akkor sokfajta érzelmeket vált ez ki bennem. Van, ami megelégedéssel tölt el, amit sikerült megvalósítanom, de van, ami talán kudarcérzést okoz nekem, vagy van, amit nem tudtam megvalósítani. És azon gondolkoztam, hogy hogyan várom én ezt az ünnepet, hogy fog ez lezajlani. És nem olyan rég elémbe jött egy ige, amit a Jeremiás síralmai 3. részének a 22. versében olvastam, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mert minden nap megújul az ő irgalma. És elgondolkoztam azon, hogy valóban úgy van, egész évben futunk céljaink felé, tesszük dolgainkat, és olyan sokszor elfelelkezünk arról, és én legalábbis olyan hajlamos vagyok elfelelkezni arról, hogy minden egyes nap egy kegyelmi nap. Istennek a kegyelme az, hogy megérhetek, hogy én itt lehetek, és az nem az bizonyítja, hogy talán én jobb vagyok, mint mások, egyáltalán nem, hanem az, hogy én itt állhatok, az csupán Istennek a hűsége. És úgy gondolom, hogyha így éltem volna meg napjaimat, és így éltünk volna meg napjainkat, akkor nem foglalkoztam volna talán sok olyan csökönyös és gyerekes gondolatokkal és érzésekkel, mint irigység, harag, felgeredés, hanem törekedtem volna Isten szemszögéből maximálisan kihasználni az én napjaimat. És az az ige is elénbe jött, amikor azt olvashattuk a Sámuel könyve első könyvének 7. részében, hogy Sámuel pedig vette egy követ, felállította Mispa és Sém között, és elnevezte Ébenházernek, ami azt jelenti, mindeddig megsegített bennünket az Úr. És úgy gondolom, az a helyes lelkület és hozzáállás, hogy visszanézve erre az évre, kudarcaink, győzelmeink, örömeink mellett alázatosan ki tudjuk mondani azt, hogy Isten segített meg bennünket. Ugye voltak nehézségek mindannyiunk életében, úgy fizikai, mint lelki értelemben, úgy gondolom. És az, hogy most itt lehetünk, az nem elsősorban a saját ügyességünk, saját tehetségünk bizonyítja, hanem ez Isten segített meg bennünket. Aztán, hogyha még inkább elgondolkozunk azon, amit, hogy épp úgy, ahogy a Sámuel könyvében Izrael népe törekedett egy földi Kánaánba, épp úgy mi is törekszünk egy lelki Kánaánba, és az ő életükben is voltak háborúk, harcok, épp úgy a mi életünkben is vannak kísértések. Lehetnének bukások, akár az ellenség meg is ölhetne bennünket. De az, hogy itt vagyunk, az bizonyítja, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. És úgy gondolom, hogy hálával tölthet el ez mindannyiunkat, és ugyanakkor alázattal. És egy költeményt is szeretnék elmondani. Ébenházer. A történések felett észrevétlenül kitartóan kúszik az idő. Észre sem vennénk tovasuhanását, mert zaja nincs. Csak a fű kinő, zöldül, elságul, s aztán újra lesz. Elmúlik minden, s aztán újra lesz. A föld megkerül a napot, s ha vet az ember új életmagot, új fordulóknál a csira kinő, s a fordulóknál tűnik az esztendő. Fordulókat megjelöltem én is, évet év után az élettekén, követ kerestem emlékoszlopul, mert megsegített mindeddig az Úr. És mint az áldozó, ki oltárt emel, Ébenházernek neveztem el. Mindig velem volt, nagyon szeretett. Mindig vigyázott, óvott, vezetett. Gyakran fényes hegytetőkre vitt. Máskor mélység vonta útait. De szememnek új látást adott. Meglátni azt, amit ő alkodott. A fájdalmasban a szépet észrevenni. És aztán, ha ő a legszebbet kéri, szemrehányás nélkül odaadni néki. Hiszen csak akkor az egyén igazán, ha gyermeki hittel az ő kezébe van oda letéve. Múlik az idő, hátra már nem nézek. Az elmúltakról Istennel beszélek, és mindazt, ami még jön, ő adja nekem. De áldom az Istent, aki eddig vezetett, és Ebenházernek nevezek el minden fordulót, minden évkövet, és azt írom fel emlékoszlopul, hogy megsegített mindeddig az Úr. Amen.
Gyere ünnepel a menny urán, vágy tisztán éven lélekkel, attól napra végig szentet életed, hogyha ítél megáll a satrónjának, ünnepje, aki híven vár. Gyere ünnepel a menny urán, vágy ő tisztán ében lélekkel, akkor napra légi szentet életem, hogyha ítél megáll a satrónjának, üdvöngye, aki híven vár.
Kiáltó szava elhallgatott, repett nádakat ingat a szél, nem zeng az ének az olajfák hegyén, a kerteken fehér már a dér, a fejsze a fák gyökerén. Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén? Ítélettel terhes a jövő annak, aki csak magának él, dús lombozattal, de gyümölcstelenül, a fejsze a fák gyökerén. Mindegy az, hogy minek álcázzuk önzésünk üdezöld leveleit, a gazda jár a szőlős kertekben, és megjelöli a fák törzseit. Ha a vincellér elébe nem áll könyörgő szóval, hát ha terem még, vajon esztendő virradna-e még? Átszegezett kezet tartja vissza, talán egy évig tőlünk a fejszét.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Úgy gondolom, hogy nem mindenki ismer, vannak, akik ismernek innen, Szabó Istvánnak hívnak, és úgy gondolom, nem kell mondjam, hogy Krasznáról érkeztem. Szeretnék én is néhány gondolatot elmondani, hogy amivel Isten foglalkoztatott az elmúlt időben. Egyre többet, hogy korosabb leszek a hívő életben, és egyre többet tanulmányozom a Bibliát, és én próbálom így logikusan és racionálisan megérteni a dolgot, és erre jövök rá, hogy Isten gondolatai egészen másak, mint a mieink. mint az én gondolataim. És úgy gondolom, hogy közülünk senki se teszi azt. Volt egy barátom, és mindig vásárolt autókat, és akkor addig hajtotta az autó, ameddig teljesen lerobbant, és mikor lerobbant, akkor mindig úgy döntött, hogy vesz más, mert ezt nem érdemes megjavítani. Nagyon sokszor hallottam, sokan újítottak fel lakást, és a végén, amikor kiszámolták magukat, azt mondták, hogy hát igen, ezt nem érte meg, hogy felújítani, jobb lett volna, teljesen újat építettünk volna. És mégis így gondolkozok, hogy Isten talán nem racionálisan és nem logikusan gondolkozik, mert nagyon jól tudjuk, hogy Isten megteremtette ezt a földet, nagyon szépnek, jónak teremtette, és úgy írja a Biblia, hogy 6 nap alatt teremtette meg. És a 6. nap után, a 7. nap ő megnyugodott, de a Biblia nem írja, hogy Isten egyáltalán elfáradt volna az a 6 nap alatt. És akkor az ember bűnbe esett, Isten mégse úgy döntött, hogy 6 nap alatt teremt egy új földet, hanem valamit akart kezdeni evel a földdel. És neki nagyon, de nagyon sokba került az, hogy valamit kezdjen ezen a földön az emberrel. Nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus a fiában került ez. És azóta Isten munkálkodik az ember életében, nem 6 nap, hanem már közel 6000 éve, azóta mind dolgozik és próbálja az embert megváltoztatni és újjátenni. Ennek ellenére az ember, amit tesz, csak egyet tesz Isten ellen, folyamatosan lázad és lázad. És az emberiség minden, de minden bűnt és szemetet, amit csak ki tudott gondolni, elkövetett Isten ellen. Isten mégis eljött közénk, most nemrég ünnepeltük a karácsonyt, és ott volt az ő szeretetének a jele. És én ezt a szeretetet nem értem. Minél többet gondolkozok róla, és próbálom megérteni, hogy Isten miért szereti az embert, mit tettem én, vagy ez az emberiség azért, hogy ő szereti, és nem mond le róla több ezer éve. És Isten annyira szerette ezt az emberiséget, hogy eljött az Úr Jézus Krisztus a földre királyként, de egy istállóba kellett, hogy megszülessen, de itt az Úr Jézus Krisztus nem állott meg, eljutott egészen a keresztfáig, nagyon csúfos halált halt. És ott a keresztfán, az Úr Jézus Krisztusban egyesült Isten szeretete és igazságossága. Ott van Isten szeretete és igazságossága. És úgy elgondolkoztam ezeken az igéken, amik fellettek olvasva, hogy Isten még mindig kegyelemmel fordul az emberiség felé, és kegyelemmel fordult felém is, és feléd is, testvérem. Nem tudom, annak a fügefának Isten megengedte, azt mondta, hogy még van egy éve. De itt közülünk, akik itt vagyunk, én nem tudom, hogy Isten mennyit engedett meg még nekünk. Nem tudom egy évet, egy napot, nem biztos, hogy megérjük a 2012. évet is. Bizonytalan. Viszont Isten valamit keres az életünkben, és ez nagyon fontos. Isten keresi az életünkben azt, hogy erre a szeretetre, amit egyáltalán nem tudunk megérteni, hogy miért szeret Isten, hogy milyen választ adunk neki ezen a mai estén. Nem kell megvárjuk a 2012-es évet, mert nem tudjuk, hogy Isten mennyit adott nekünk, de viszont nekünk válaszolni kell. És én szeretném, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, erre Isten szeretetére, amely fordult felénk, szeretetére adjuk meg a választ, és térjünk meg ő hozzá, és térjünk megtéréshez illő gyümölcsöket. Azt mondja Isten igéje, hogy az a fügefa hiába foglalta a helyet, és ez nagyon szívemben ütött, hogy lehet, hogy én is hiába vagyok itt ma este, vagy lehet, hogy hiába ülünk itt ebben az imaházban, vagy az is lehet, hogy egy nagyon sikeres évet zárunk, de hiába volt a nagy profit, vagy elért diploma, vagy nem tudom én, miket értünk el az életbe, mind hiába, hogyha nem térünk meg Istenhez. Én szeretném arra bátorítani a testvéreket, hogy térjünk meg Istenhez, és jöjjünk oda az ő szeretetéhez, és adjunk igenlő választ az ő szeretetére. Amen.
Thank you. Számadás. Uram, ez év utolsó napján megállok szent színed előtt, s az elmúlt évnek minden napja most leperek szemem előtt. Im számadásra nyílna ajkam, de elszámolni oly nehéz. Jó uram, ne kér számon mindent, mert lelkem biztosan elvész. Uram, szégyellem most ki voltam, szégyellem minden napomat. Tékozlóként állok előtted, s esdeklem irgalmadat. Beismerem, hogy tékozoltam, nincsen én bennem semmi jó. S ha te nem könyörülsz most rajtam, elkárhozom, jó megváltom. S most jó uram, látva szerelmed, kérlek, fogadjál kegyesen. Bűnös szívem átadva neked, te tisztíts meg azt teljesen. Akarok lenni égő fákja, világítsak az utamon, és úgy éljek én e világon, ahogy te éltél Jézuson. Akarok lenni szent kezedben eszköz, mely rontja a gonoszt, lerontani Sátán munkáját, ki mindig gyilkol és oroz. Akarok lenni szent kezedben eszköz, mely építés emel, bűntől elvakult szemekről hat hújon mára lepel. Akarok lenni szent kezedben kürt, harsona és riadó, hogy hallja meg szent üzeneted 100 000 ember, millió. És lehessek útjelző tábla, erős, tiszta, olvasható, országútján a földi létnek Isten fele útmutató. Akarok lenni békehírnök, isteni üzenetvivő, mert békénkára drága vér volt, Jézus vére a bűntörlő. S most élő áldozatként kérlek, drága megváltom, fogadj el, segíts szentséges oltárodon, mint jó illat, éghessem el. Amen.
Szeretettel köszöntöm a szatmári testvéreket. Örvendek annak, hogy ez év utolsó óráiban együtt lehetünk Isten igéje mellett. Két igeverset szeretnék olvasni, majd ezek alapján egy rövid üzenetet átadni. Az Efézusiakhoz írt levél 6. részének 10. és 11. versében ez áll. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Úgy gondolom, testvérek, hogy amint telnek a napok és múlnak az évek, egyre inkább szükségünk van ezekre, megerősödni az Úrban és felölteni magunkra Isten fegyverzetét. Amint egy harcos legfontosabb eszközei, arra nézve, hogy az ellenség támadásait visszaverje, az erő és a fegyverzet, úgy számunkra is a legfontosabb eszközök, arra nézve, hogy a Sátán támadásait kivéthessük, Istennek ereje és az ő fegyverzete. Továbbá a lelki erősödésnek a célja az állóképesség. Ez nélkül nem lehet küzdeni, és nem lehet nyerni. Sátánnal szemben pedig nagyon is szükség van jó állóképességre. Arra a kérdésre, hogy honnan lehet erőt nyerni, erre választ kapunk, ha ezeket az igeverseket úgy olvassuk, hogy a hangsúlyt a második felükre tesszük. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok. Nem csak feladat van, hanem maga Isten kínálja hatalmas erejét arra, hogy győzhessünk. Kívánom azt, hogy úgy éljünk, és gondunk legyen arra, hogy Isten fegyverzete rajtunk legyen, és merítsünk Isten hatalmas erejéből azért, hogy győzhessünk. Amen.
Egyiket ülni, hogy szeretni.
Köszöntünk mindenkit, lehet valaki egy kicsit később jött, de szeretnénk üdvözölni mindenkit az Úr házába, és kívánni, hogy ezek az órák, amik még vannak ebből az esztendőből, hasznosan és Isten szerint eljenek el az életünkben. Egy közös éneket énekeljünk még, amitán majd a szige hirdetés lesz.
Thank you.
valóban szükségünk van, hogy az Úrra figyeljünk, és ő formáljon bennünket. Úgy gondolkodtam, testvéreim, hogy a fa, amelyről szó van az igében, vagy olvasva volt, az engedte, hogy foglalkozzanak vele, hogy kapáljanak körülötte, hogy segítsék őt a gyümölcs termésre. És ugye ez ötlik elsősorban szemünkbe, hogy ugye ilyen, hogy nem ellenkezik. És vajon hogy vagyunk mi emberek? Hát sajnos sokszor ellenkezünk az Úr ellen. Pedig ő akar formálni bennünket. Ő akar alakítani bennünket. És nekünk ez jó, hogyha Isten formál bennünket. Kellene engedjük ezt. Amikor nem engedjük az Isten formálását, az Úr tisztítását, akkor nincs gyümölcs, nincs áldás az életünkben. És szeretnék olvasni egy emberről az Ószövetségből, aki megmakacsolta magát, bár hívő ember volt. De ez az ember valamit megtartott magának. Nem akarta elengedni. És tanuljunk ennek az embernek a történetéből, hogy mi le legyünk ilyenek. Mert Isten áldását csak úgy tudjuk átvenni, ha elengedjük, ha odaadjuk. És így nyerünk nagyon sok áldást. Akinél van Biblia, megkeresheti, egy néhány igevers ez. Mózes első könyvének 42. és 43. részéből van ez. Mózes első könyve a 42. részből a 36. verstől kezdem az olvasást. Maradjunk így ülve és figyeljük. Nagyon ismerős igék ezek minden bizonnyal Jákobbal kapcsolatosan. És mondanék ki az ő atyuk Jákob. Megfosztotok engem gyermekeimtől. József nincsen. Simeon sincsen. Benyámint is elviszitek? Mindez engem ér. Akkor szól a Rúben az ő atyafiainak mondván. Az én két fiamat öld meg, ha meg nem hozom őt néked. Bízd az én kezemre őt, és én visszahozom néked. Azt pedig mondta, nem megy le oda az én fiam ti veletek, mert az ő bátyja megholt, és ő maga maradt meg. Ha veszedelem érni őt az úton, amelyen elmentek, őszfelmet búba borítva bocsátanátok le a koporsóba. Az éhség pedig elhatalmazott vala az országon, és lőn, mikor fogytán volt az eleség, mert Egyiptomból hoztak vala, mondanékik az ő atyuk, menjetek el ismét, vegyetek nékünk egy kevés eleséget. Most eddig olvastuk az ígét. Egy ember, aki találkozott már az Úrral. 10 résszel előbb olvassuk azt, hogy találkozott az Isten angyalával egy éjszaka, bár ilyen éjszaka lenne a mai éjszaka is, amikor a testvérek az igével foglalkoznak és beszélgetnek a lelki dolgokról, hogy találkoznánk az Úrral. Ez nagyon fontos. Ez az ember Jákob találkozott az Istennel. Megváltozott a neve, Jákobból Izrael lett, és ez az ember látható jelét is kapott annak, hogy ő megváltozott, sántított, és mindenki tudta, hogy ő az Istennel találkozott. És testvéreim, mégis ez az ember kimondja azt, hogy én nem engedem el. Az én fiam Benjamin nem megy oda. Nem megy el oda. Nem engeded el a te fiadat, nem adod oda, nem engeded el, akkor nem kapsz áldást. Mert csak úgy jön az áldás az életedbe, ha elengeded. És testvéreim, erről szeretnék most szólni, hogy engedd el. Vannak bizonyos dolgok, amit el kell engedni. Mert azt mondja az ember, hogy gyűjteni kell. Meg kell fogni minden lehetőséget. Ki kell aknázni minden új területet, és ötleteket kell hozni. De a lelki értelemben pedig Isten azt mondja, hogy engedj el bizonyos dolgokat. Mert úgy se tudod megtartani. Úgy se lesz áldás abból, ha megtartod. És annyira jó lenne, testvéreim, ha ma este rájönnénk erre, hogy a hívő életünkben nagyon fontos, hogy odaadjunk dolgokat Istennek, hogy elengedjünk a saját kezeinkből, a saját irányításunk alól, a saját elképzelésünk alól, engedjük oda az Istennek. Engedjük oda. Amikor nem adjuk oda, akkor baj van az életünkkel. És ma este ezzel szeretnék leginkább foglalkozni, hogy miért engedjem el. Ha Isten lehetőséget ad és kegyelmet ad, és a testvérek visszajönnek még hónap reggel, akkor arról is szeretnék szólni, hogy mit kell elengedni. Úgyhogy jöjjenek vissza, hogy hallgassák meg ezt az egész prédikációt. Mert most csak a felét mondom el. Tehát miért kell elengedjek bizonyos dolgokat? Miért kell elengedni? Azért, hogy áldást kapjak. De mi történik akkor, amikor megtartok bizonyos dolgokat magamnak, amikor nem engedem el? Hát az történik, hogy a személyes életem kárára van ez az egész. Nézzétek meg Jákobot itt, hogy mennyire bele van keseredve, testvéreim. Ó, hogy nincs itt Simeon, nincs itt József, ti meg Benyámint is el akarjátok vinni. Bele van keseredve, bele van fáradva, és vádolja a fiait, ha olvasnánk tovább az igéket, amit nem olvastunk, a testvérek ismerik. Vádolja őket. Hát miért mondtátok el annak a nagy úrnak, hogy ilyen részletesen miért meséltétek el az életünket, a családunkat? Te vádolja őket. Ez az ember nem szabad. Ennek az embernek nincs békessége. Ő megtartja azt, ami neki kell, amit ő úgy gondol, hogy oda nőtt a szívéhez, hogy ő azt nagyon szereti. De miközben ott tartja, tulajdonképpen ő éhezik. Mert az történt. Ott van Benyámin, ott vannak a többiek is, de azt olvassuk, hogy éhség volt. Nem volt lelki táplálék, nem volt táplálék. És ez nagyon sokszor így történik, testvéreim. A lelki életünk során is. Megtartunk magunknak dolgokat, amit oda kellene adni, oda kellene szánni az Istennek. És miközben ezt tesszük, azt gondoljuk, hogy ez a jó, és szárasság van az életünkben. És nehezen szólalunk meg imádságban, nehezen vállaljuk a szolgálatot, és problémák vannak az életünkben. Teher, keserűség, úgy belekeseredünk, és úgy kínlódás az egész, és Isten nem így képzel el a hívő életet. És Isten nem így akarja, hogy éld az életedet, hanem boldogan, de oda kell adni neki a dolgokat. Ő adott nagyon sok mindent nekünk. Mit van, amit nem kaptál volna? Mondja Pál apostol, hirdeti Isten igéje. Van valami, amit nem Istentől kaptunk? Nincsen semmi. Mindenünk, amink van, akik vagyunk, mind az Isten kegyelme. És amikor megtartok dolgokat magamnak, ez az enyém, ezért én dolgoztam, ezt én találtam ki, és mondhatok annyi mindent. A szívem száraz. A lelkem sivár. Puszta. Nincs békességem, és nincs nyugalmam. Ó, és milyen rossz lelki állapot ez, testvéreim. Isten pedig boldogságot akar. Most, ha visszanézel a 2010-es esztendőre, nem-e volt sokszor ilyen az életedben, hogy annyi szárasság volt? Sivárság. Pusztaság. Nem szólt Isten igéje? Nem érdekelt az Isten igéje? Nem érdekelt a szolgálat? Hát úgy a lelkedben tudtad. Puszta vagyok, száraz vagyok, lelkileg nem állok jól. Na hát ezért kell odaadni, amit oda kell adni, amit Isten kér tőlünk. És ma este ezt megteheted, és ezen az éjszakán, és ezekben az órákban, mert Isten kéri. Isten azt mondja, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Adjátok oda. Mit érsz azzal, hogy megtartod magadnak? Nem érsz semmit. Csak kint. Csak hosszabbítod azt a szenvedést, ami van benned. Oda kell adni Istennek. Oda kell adni. Ezt várja ő, hogy jó legyen dolgod. Hogy fejlődjél. Hogy boldog légy. Milyen jó lenne, ha ez megtörténne az életedbe. Az egyik édesapa, aki megújult, és Isten megszólította őt az utóbbi időkben, nagyon, de nagyon közel került az Istenhez, hazament az egyik este, és azt mondta, hogy megosztom a családdal, és valakinek segítsünk, tegyünk valami jót, valahogy prédikáljuk az evangéliumot, vagy szolgáljunk valamilyen féleképpen. És elindultak az utcán. Kisgyermekét fogta kisgyermekének a kezét, és mentek az utcán. Nem igen jártak akkor az emberek az utcán, mert már az ünnepre készülődtek, mindenki sütött, főzött, és mégis találkoztak egy gyermekkel kint, és azt kérdezték, te hol laksz? És mondta, hogy hol lakik. Azt mondja, mi elmennénk meglátogatni. Hát, de mi nagyon szegények vagyunk. Nem baj, elmegyünk meglátogatni, mondunk valami jót. És valóban elmentek, az édesanyja beteg volt, még egy kis testvére is volt, nem volt meleg a házba, a szobába, alig volt bútor, és az édesapa nagyon megsajnálta őket, és azt kérdezte tőlük, hogy ti ma ettetek valamit? És akkor ránéztek a kisfiúra, amely hozta a vendégeket, úgymond a látogatókat, és azt kérdezték, hoztál-e valamit? És a fiú lehajtotta a fejét, és azt mondta, senki nem adott semmit. És akkor még egyszer hangzott az, a kérdés, hogy ettetek-e ma valamit? És intették, hogy ma még nem. És akkor a kisfiú kérdezte a beteg kisfiút, mit szeretnél? Mit szeretnél vacsorázni? Azt mondja a beteg gyerek, olyan jó lesne, azt mondja, egy pohár meleg tej. Az édesapa összenézett a fiával, azt mondja, hozunk mi. Maradjatok itt nyugodtan. És elmentek, bevásároltak. És az étellel együtt bíztató szavakat is tudtak mondani. Az Úr Jézusról, a Bibliáról. És majd elmondta ez az édesapa, hogy addig, ameddig én az én kényelmemmel foglalkoztam. Addig, ameddig azzal törődtem, hogy nekünk mi van. És másokat lenéztem. Vagy meg voltam haragudva, hogy vannak mások, akiknek még több van, mint nekünk. Addig nem voltam boldog, nem volt békességem. De mikor letettem az életemet az Isten kezébe, az Úr betöltött, és most annyi örömöt érzek a szolgálatban, olyan sok áldást kapok így Istentől. Szeretném megkérdezni, kedves hallgatom, kedves testvérem, hogy van-e békesség és áldás az életedbe? És ha nincs, ha nem éreztél, nem-e azért van, mert valamit megtartottál saját magadnak, amit el kellett volna engedni, amit oda kellett volna adni az Istennek. És száraz és üres volt az életed. De ma Isten szeretettel közeledik hozzád. És azt mondja, te érdekedben adod a életedet és mindenedet Istennek, mert így lesz jó dolgod. Hát azt is látom az igéből, testvéreim, hogy nem csak Jákobnak, hanem az egész családjának jó lett volna, hogyha ő elengedi Benyámint. Mert az történt, hogy nem csak Jákob volt éhségben, hanem az egész család, a gyermekei, azoknak a családjuk. És mi tudjuk az egész történetet, hogy annyira makacs volt Jakab és Jákob, és ragaszkodott ahhoz, ami az övé, hogy a családja is szenvedett, embertársai is szenvedtek. És nem volt jó viszony köztük igazából. Tudjátok, testvéreim, ha olvassátok az igét, Ruben ezt mondja, a másik mást mond, és nem volt szeretet, nem tűrték el egymást, nem tudtak úgy igazán együtt dolgozni. Talán együtt éltek ők, meg egy területen voltak ők, de nem voltak egyek. Nem voltak egyek, és szenvedett mindenki. És ez így történik, testvéreim, akkor, amikor megtartok magamnak valamit. Azt mondom, hát ez az enyém. És miközben visszatartok bizonyos dolgokat, mások se kapják meg azt, amit Isten nekik akar adni. Oda nem tud adni Isten áldást. Nem küldi az áldást, mert nem küldheti. Mert én visszatartok valamit. És testvéreim, gondolkodjunk el ebből a szempontból is. Mennyi áldást adhatott volna Isten a testvéreknek, talán a szomszédoknak, a rokonoknak, az ismerősöknek, az iskolatársaknak, a munkatársaknak, hogyha én odaadtam volna Istennek, és az Isten kezébe tettem le volna az életemet. De én megtartottam, az én kényelmem, az én dolgaim fontosak voltak. És ezért még mások is szenvedtek. És mások érdekében is. Érdemes letenni az életünket az Úr kezében. Mint ahogy ebben a történetben látjuk, hogy nem csak ez a férfi, aki adott, vagy annak a családja. Hát úgy mondja Isten igéje, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. De miközben maga felüdül, ő mást üdít. És mások is részesülnek abból az áldásból. Mi azt gondoljuk, hogy kevesebb lesz. Mi azt gondoljuk, hogy hát az nekünk kell. Az az enyém. És nem adom oda. És nem szolgálok azzal. És nekem se jó, és másoknak se jó. Ó, mennyi áldás lehetett volna a családban és a gyülekezetben, a gyülekezetekben, hogyha odaadom Istennek, amit oda kell adni. Jákob azt mondta, nem engedem el. Te mit mondasz ma este? Te mit mondasz? Lehet, hogy kellett volna szólj egy szót. Egy biztató szót. Egy bizonságtevést. Egyszerű dolgot, egy kicsi dolgot kellett volna tenni. De nem tetted meg. Megtartottad magadnak. És ezért más nem épült. Nem erősödött. Nem buzdult fel a szolgálatba. És az Úr engem vádol, és minket vizsgál az Úr, hogy miért nem tudtad tenni. Hogy van ez az életedben? Nézted másoknak az érdekét? Azt mondja Isten igéje, hogy egymást különnek tartsuk. És minden, ami mások épülésére és javára van, azt kell szólni. És úgy kell élni. De amikor megtartok dolgokat magamnak, akkor Isten nem használhat mások felé. Ó, ne legyünk ilyenek. Engedjük el, amit el kell engedni. És még azt mondanám a Jákob életéből, testvéreim, hogy ő nem engedte el, és otthon maradt, egy helybe topogott, ott forgolódott a sátora körül, és nem terjedt az ő családja, és nem terjedt az a hír, az Istenről szóló üzenet mások felé. Amikor elengedte, és elmehetett a fia, akkor tudjuk, hogy mi történt. Nem sok időbe telt, hogy azzal a hírrel jöttek haza a fiai, hogy él József, lehet menni Egyiptomba, ott Egyiptomba a fáraónak is beszélhetett az Istenről, azzal az ő alázatosságával, szeretetével, kedvességével, de addig, ameddig ő megtartotta magának azt, ami az övé, addig csak otthon. És csak ott, abba a kicsi körbe. És nem terjedt az Istenről szóló evangélium. És ez így történik, testvéreim, akkor, amikor bizonyos dolgokat megtartunk magunknak. Beszélünk a misszióról, az evangelizálásról, emberek megsegítéséről, felkarolásáról. Jól tesszük, de oda tesszük azt, amit oda kell tenni? Elengedjük azt, amit el kell engedni? Mert míg Jákob megtartotta, addig ő otthon is volt. Csak annyi volt neki. A sátora, a megszokottság, semmit nem lépett tovább. Egy helybe topogott. Belefáradt. Mindazok a gondolatok forogtak benne. Hogy legyen, mint legyen. Még van egy kevés a búzából, az eleségből. Hogy osszuk be? Csak ezzel foglalkozott. És van úgy, testvéreim, hogy ezek a dolgok felemésztenek bennünket. És unalmas az egész. Unjuk a dolgokat. Nem kellene ez így legyen. Mi a feltétele? Hogy lehet ezt megváltoztatni? Hát engedjük el azt, amit el kell engedni. Adjuk oda azt, amit oda kell adni Istennek. És Isten nézi az életedet. És biztos, hogy gondolkodtál ezekbe a napokba, vagy ezekbe az órákba. Hogy vége van ennek az esztendőnek. Milyen is az életem? Miben kell változzak? Miből kell megváltozzak? És testvéreim, hogyha kész vagy a változásra, odaadni Istennek azt, amit oda kell adni, akkor az Úr csodát tesz. Kimozdít abból a helyből. Mondhatnám úgy is, hogy kalandossá. Nagyon széppé teszi az életedet. Új dolgokat ad neked. Új kapcsolatok jönnek létre, vagy a régiek újra élnek. Új emlékek találkozhatott Józseffel. De nem csak Józseffel, hanem elmehetett, mondom, a fáraó elé is. És ott is bizonságot tehetett az Istenről. De addig, ameddig otthon volt, és ő ragaszkodott Benyáminjához, addig csak vele volt. És nem terjedt Isten igéje. Vajon nem-e így vagyunk mi is sokszor? Kellene terjedjen a misszió, az evangélium, a lelki munka, de én mit teszek? És szeretném, hogyha ezen ma este elgondolkodnánk. Hogy Jákob azt mondta, nem megy oda le az én fiam. Nem engedem el. Ő itt marad. Te mit mondasz Istennek? Ő kéri tőled az életedet. Kéri, hogy add oda, mert az nagyon jó lesz. A te személyes
békességet. A testvérek javára. A misszió, az evangélium terjedése javára Isten ezt kéri tőled, és ez tőled függ. A te kezedben van ez. Én azért imádkozom, hogy Isten segítsen téged és engem is, hogy adjuk oda életünket Istennek. Majd holnap Isten segítségével részletezni fogom ezt még többet. De az életedet várja. Téged vár az Isten. Hogy add oda, bűneid vannak, talán jó ötleteid vannak, add oda Istennek. Oda kell adni Istennek. Mindent ő elfogadja, és nem lesz kevesebb, hanem sokkal több. Több áldás. Nem szeretnéd ezt az új életet, ezt a szép életet élni? Nem sokára majd így is fogjuk köszönteni egymást, hogy boldog új évet. Nem szeretnéd ezt az új életet is? Ezt az igazi boldogságot és örömöt? Isten akarja ezt adni. Fogadd el tőle az övét, mert az lesz jó neked. Amen.